Most egy éneket fogunk énekelni, nyugodtan föl szabad állni, pásztorként vezetni nyájad, és azután Horváth Géza testvérünket kérjük az ige szolgálatra, a naponkénti várásról fog közöttünk szólni.
Kedves testvérek, szép ez az ének, de nekem eszembe jutott egy másik így a nap vége felé, az utolsó szolgálat előtt, a 455. dicséretnek a református énekes könyvben, az utolsó versében az van, hogy csak még egy kis tűrés. Hát ezt szeretném kérni, szoktam néha ilyenkor mondani, mikor fáradtak is vagyunk, hogy csak még egy kis tűrés. Az Isten igéjét két helyről szeretném olvasni, az egyik a Róma 13.12, amely így hangzik, az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett, vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. És a másik a Lukács írása szerinti evangélium 12. fejezetének a 35. versétől a 40. verséig terjedő igeszakasz, ahol ez van megírva. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ti pedig hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jő meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák neki. Boldogok azok a szolgák, kiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és eljövén szolgál nekik. És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek fia. Kedves testvérek, a záró szolgálatnak ezt a címet adtuk, illetve adta, aki összeállította a programot, hogy a hívő ember élete naponkénti várás, naponkénti várakozás. Mi tudjuk, hogy mire vagy kire várakozunk, kit várunk vissza. Nyilván a testvéreknek ezt nem kell mondani, hogy Jézus Krisztust várjuk vissza. Egyszerre ér az Isten hívő népe Krisztus jelenlétében és várásában. Jelenlétében is élünk, mert az is igaz, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és hogyha egy igét kellene idézni, akkor azt idézném, hogy noha nem látjátok, és várakozásában is élünk, amikor viszont minden szem meglátja őt, és látjuk majd az ő orcáját, ahogy Isten igéje mondja nekünk. Kedves testvérek, a Biblia, az Új Szövetség például majdnem 300 alkalommal beszél erről. Erről a visszajövetelről, illetve erről a várásról, ahogy az Isten népe várja az ő urát. Tudjátok, hogy nagyon sokan aztán sokat foglalkoznak ezzel. Ugye azt szokták mondani a szekta kutatók, és akik ezekkel foglalkoznak a különböző szektákkal, hogy milyen érdekes az, hogy amikor egy szekta olyan sokat foglalkozik Jézus visszajövetelével, az mindig annak a jele, hogy az egyház nem foglalkozik vele annyit. Tehát ez is nagy kérdés nekünk, mert valóban vannak, akik számítgatják, hogy Jézus Krisztus mikor fog visszajönni, vannak, akik felállítanak egy sorrendet, hogy mi miután fog következni, ezt ki is nyomtatják, ki is adják, mindenkit óvok az ilyenektől, kedves testvérek, de a Biblia szerint van nekünk egy egészséges várakozásunk. Mert tudnélik sokan a mai időben is, a vírus kapcsán sokan nézik a jeleket, ugye, amiről Jézus beszélt a Máté 24-ben, hogy mik lesznek a jelek, amiből ti tudhatjátok, hogy már közel van, hogy közeledik az az idő. Mi lesz akkor? Kérdik sokan. Pedig hát Isten igéje azért ebben is eligazít bennünket. De tudjátok, mi a legnagyobb kérdés? Én szerintem nem az a hívő embernek a legnagyobb kérdés, hogy mi lesz akkor, mert az Úr azt majd nagyon szépen fogja intézni. Mi annak egy ilyen, szinte azt mondom, hogy ilyen passzív részesei leszünk, amit olvasunk például a Tesszalonikai levélben. De tőlem is, mint lelki pásztortól nagyon kevesen kérdezik azt, de mit csináljunk addig? Nem az a kérdés, hogy mi lesz akkor. Azt majd az Úr szépen intézi. Hanem a mi kérdésünk az mindig az, hogy de mit csináljunk addig? Hogyan töltjük azt az időt, amíg Jézus Krisztus visszajön? Mi a dolgom és mi a feladatom addig, amíg Jézus el nem jön? Amíg be nem következik az, amit a Biblia utolsó lapján olvasunk, hogy bizony hamar eljövök. Amire a gyülekezet azt mondja, hogy bizony jövel, Uram Jézus. Nagyon érdekes, hogy mikor arról tanítunk, hogy mik az igaz egyháznak az ismertető jelei. Ugye, hogy Calvin mit mondott, hogy hol van igaz egyház. Hát nyugodtan hozzátehetjük ezt is, testvérek, hogy az igaz egyház ott van, ahol várják az Urat. Ahol várják vissza Jézust. Erről maga Jézus tanít, hogy legyetek hasonlóak az olyan emberekhez, akik várják az ő urukat, mert nem akárkit várunk vissza, mi a mi urunkat várjuk. Ugye a Káténk olyan szépen fogalmazza meg, hogy felemelt fővel várom az égből azt az ítélő bírót, aki érettem Isten ítélő széke elé odaállott, és rólam minden károsztatást elvett. És el szoktam mondani a bibliaiskolában például, hogy milyen tudatosan fogalmaztak a KT írói, mert a hívők is az ítélő bírót várják, mert mi is ítéletet érdemelnénk. De már abban a kegyelem tudatban várjuk, hogy rólunk már minden kárhoztatást elvett, mert már Isten ítélő széke elé odaállt értünk. Ezért nem félelemmel várjuk. Hogyan várjuk? Ne félelemmel. Semmiképpen ne félelemmel, hanem várjuk örömmel vissza a mi Urunkat. Várjuk örömmel a mi Urunkat. Hát nézzük meg, hogy mit ajánl nekünk az Isten igéje itt ebben a szakaszban, hogy mit kell tennünk addig. Az első sorban ugye azt mondja Jézus, hogy legyetek készen. Legyetek készen. Amikor az előző szolgálati helyemre kerültünk, akkor még háztól temettünk. Ugye a szobában ravatalozták fel a halottat, aztán kihozták az udvarra, és akkor egy idő után a falu ezt úgy kezdte megunni, mert sok macerával járt, minden bútort ki kellett vinni a házból, mert különben a tömeg nem fér el, és nem untatom vele a testvéreket, és akkor azt hiszem 90-ben vagy 91-ben összefogtunk, hogy megépítsük a temetőnkbe a ravatalozót. És akkor kérdezték, a polgármester kérdezte, hogy hát milyen igét írjunk a ravatalozó fölé. Ugye, amit mindenki olvas, mindenki láthat, aki oda bejön a ravatalozóba is. Én ezt javasoltam, és mai napig nem bántam meg, ezt javasoltam, hogy legyetek készen azért ti is. Mert ez egy hatalmas nagy figyelmeztetés. Készüljetek, legyetek készen azért ti is. Aztán a temetői kántor bácsi egy nagyon aranyos presbiterünk volt, és akkor néha nekem így odaszólt egy-egy mondatot a temetés előtt, mikor így gyülekeztünk, és akkor néha azt mondta, hogy jó, ez az ige, tiszteletes úr, na mert ez nem nagyon volt készen. Vagy amikor készen volt, ez készen volt. Ugye, hát aztán még akkor volt a nagyobb riadalom, amikor Jóska bácsi bejelentette, hogy a következő ének az üres kézzel kellene mennem, és állanom az úr elé, és akkor odaszólt nekem, hogy mert ez nagyon üres kézzel megy. Na, mindegy, aztán szóltak neki a faluból, hogy Jóska, hagyjad már ezt az üres kézzel kellene mennem, és állanom az úr elé, mert azért sokakat bántott, meg irritált, testvérek, hogy üres a kezem. Na, de miért nem teszek azért, hogy megteljen a kezem? Ugye, arra, hogy ha üres a kezed, hát vedd észre is, tedd azért, hogy Krisztusban kapott ajándékait, vedd el az Istennek, vedd el tőle, vedd át tőle. Ugye? Legyetek készen azért ti is. Mert testvérek, nem tudjátok, hogy mely órában jön el az Uratok. Milyen nagyszerű lenne, ha tudnánk, de tudjátok, mi lenne, ha tudnánk? Akkor az utolsó pillanatokra hagynánk ezt a készülődést. Vagy az utolsó pillanatokra hagynánk ezt a készülődést. Hát nem úgy vagyunk, hogy ha valamit meg kell tenni, amit át olyan, na majd az utolsó percekben. Volt a szomszédunkban egy lelki pásztor, az öreg Kispali bácsi, és a Kispali bácsi soha nem fizetett nyugdíjjárulékot. Mert hát minek azt, hát még arrébb van az a nyugdíj, aztán egyszer egy kollega mondta neki, hogy te Pali bácsi, hát nem fogsz kapni nyugdíjat, ha nem fizetsz nyugdíjjárulékot. Azt mondja a Pali bácsi, te ne beszélj már. És akkor, hát akkor gyorsan neki kell kezdeni fizetni a nyugdíjjárulékot, és ugye akkor úgy volt, hogy a lelkészeknek még a természetben kapott javadalom is beszámított a nyugdíjba. Úgyhogy a Pali bácsi még azt is beírta, hogy 2 kosár dió a szomszédasszonytól, á 50 forint. Mert most már mindent össze kell szedni. Ugye? De az a nyugdíj előtt volt, amikor a Pali bácsi azt mondta, hogy most már közel van, most már készülődni kellene rá, ugye, erre a dologra, és addig ráérek. Ezért mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy legyetek készen, mert onnantól kezdve, mikor ő elment, és egy felhő eltakarta a tanítványok elől az ő szemét, onnantól kezdve én úgy szoktam mondani, testvérek, hogy megindult az ő visszajövetele. Onnantól kezdve csak az érkezése a kérdéses, hogy mikor érkezik, hogy mi lesz az a pillanat, de onnantól kezdve már minden hívő abban a várásban éljen, mintha már megindult volna ez a visszajövetel. Mintha már Jézus Krisztus mondta, valaki felszállt volna a vonatra, csak az a kérdés, hogy a vonat mikor érkezik meg, amikor meglátom, hogy leszáll. Amikor meglátom az ő orcáját. Éppen ezért, testvérek, Jézus mire tanítja az övéit? Arra, hogy amikor látjuk az utolsó időknek visszajövetelének a jeleit, akkor mit mond? Meg ne rémüljetek. Ez is egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy vagy ott, ahogy az eredeti szent szövegben van benne, nem is így van, hogy ne rémüljetek, hanem úgy, hogy ne rémüldözzetek. Ugye? Mert a megrémülés az egy egyszeri megijedés. De a rémüldözés, amikor valaki folyamatosan él ebben a lelki állapotban, hogy jaj, én megrémülök ezektől, mert hallom ezt. Milyen ez a világ, szokták mondani. Milyen ez a világ? Ugye? Hát mi meg azt mondjuk erre, hogy még nem elég pogány ahhoz, hogy Jézus Krisztus visszajöjjön. Még nem elég elvetemült ez a világ, testvérek. Tulajdonképpen ezzel csak azt szeretném mondani a testvéreknek, hogy a jelekről tudomásunk van, de ne a jeleket figyeljük, hanem Jézust. Nekünk a Biblia nem azt mondja, hogy nézzük a jeleket, hanem az, hogy nézzünk fel Jézusra. Ugye a hitnek szerzőjére a jelek utalnak valamire, de nekünk azt kell nézni, akire utalnak a jelek. Nézzünk fel Jézusra. Legyen derekatok felövezve, és lámpásaitok meggyújtva. A 2 Mózes 12.11-ben olvasunk valami hasonlót. Emlékszünk, hogy ott miről beszél Isten igéje, mikor kijönnek a zsidók Egyiptomból, az idegen népnek rabságából, akkor azt mondja a 2 Mózes 12.11-ben, hogy ilyen módon egyétek meg a páskát, derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon, pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel tegyétek azt, mert az Úr páskája az. Vagyis azt mondja, hogy útra készen. Legyen a vándorbot, legyen a pálcátok a kezetekben, legyen a derekatok felövezve, saruitok lábaitokon. Ugye? Azért, mert készenlétben. Mert a hívő ember ilyen készenlétben van. Bármikor jöhet az Úr. És testvérek, ma azért jó, hogy erről szó van, hogy napról napra erre kell készülnünk. Napról napra ezt komolyan kell vennünk. Bármikor jöhet az Úr. Útra készen. Tudnék, itt az volt a zsidóknak a csoda, hogy elhagyjuk ezt az Egyiptomot, ahol rabszolgák voltunk. És a hívő embernek meg az a várakozása, hogy igen, amikor Jézus visszajön, akkor elhagyjuk ezt a nyomorult világot. Elhagyjuk ezt a világot, ahol annyi minden kísértett, kötözött, idegesített, piszkált, ugye, és ahol annyi sok nyomorúságunk is volt. Azért valljuk meg őszintén, testvérek, ugye? Ahol annyi sok nyomorúságunk is volt. Legyen derekatok felövezve, saruitok lábaitokon, szövétnekeitek meggyújtva. Aztán a következő, amit mond a Jézus Krisztus, hogy boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor eljön, munkában talál. Tehát nem csak az a kérdés, hogy hogyan talál engem Jézus, hanem az, hogy hol talál engem Jézus. Emlékszem, egyszer egy fiatal mondta, aki bár bizonyságot tett az úrasztalától, de azért a következő diszkóba csak elment, és azt mondta, hogy hát olyan rosszul éreztem magam, tetszik tudni, mert mi lett volna, ha Jézus akkor jön el? Hát engem ott talál, hogy rázom a rongyot. Ugye, hol talál Jézus? Ott találna. Boldog az a szolga, akit munkában talál. Vagyis ez a várakozás Jézus Krisztusra nem terméketlen és nem tétlen várakozás. Van egy ilyen lelki ének, nem tudom, ismeritek-e, hogy végezd a munkát, mit rád bízott Isten. Tedd szeretettel az évszálló szél. Múlik itt minden, állandó nincsen, egy megmarad, mit Jézus értettél. Munkában ő érette. És testvérek, erre a mai hívőket is sajnos figyelmeztetni kell. Mert nagy a munkanélküliség. Nagyon kevés a munkakedv. Nagyon sok az inkább fogjuk meg és vigyétek. Ugye? Vagy úgy, ahogy nekem egyszer Neszmélyen a fiatalok mondták, mikor mondtam, hogy hát nézzétek már a derekam, majd leszakad, nem dicsekedhetek vele, annyira fáj, mondom, segítsetek már ezt a kis magyarót felszedni. Azt mondja az egyik fiú, hogy Géza bácsi, magyar módszerrel lehet. Hát mondom, mi az, attól függ mi az. Hát, hogy egy dolgozik, öt nézi. Hát ugye látjuk, ugye sokszor. Hát mondom, az a baj, hogy magyar módszerrel nem lesz felszedve. Ugye? Vagy pedig csak jön az egyik, és akkor szedi az egyik kezével, másik kezében a telefon is telefonál. Ugye, és olyan két percenként egy magyaró. Hát ezt sem nagyon alkalmaznám, ugye, hogyha én lennék a munkaadó, egy ilyen munkást, ugye? Milyen munkás vagy te az Úr munkájában, az Úr dolgában, testvérek? És az is nagyon fontos itt a bibliai igében, nem tudom figyelmétek-e, hogy egyrészt a ház ura adja ki a munkát. Mert nagyon sokszor ugye a hívők, meg hát én is odasorolom magam, mi azt akarjuk végezni, amit mi gondolunk, hogy kell csinálni. Nem, mert azt mondja, a Lukács 12-ben azt mondja, hogy gondviselővé tette őket házanépén, hogy adja ki neki az élelmüket a maga idejében. Tehát a házúra úgy ment el, hogy elrendelte, hogy mit kell csinálni. Ugye? Itt hallottuk az előbb már többször, hogy a házúra úgy ment el, hogy elrendelte, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Hát tudjátok, nekem nagy veszélyparipám, hát örülök én, ha nyílik valahol iskola, meg óvoda, meg szociális intézmény, meg házi segítségnyújtás. Csak az a baj, hogy Jézus Krisztus azt rendelte az egyházának, hogy hirdessétek az evangéliumot. Mert azt a polgármesteri hivatal nem fogja hirdetni. A házi segítségnyújtás azt ő is meg tudja csinálni, de az evangéliumot nem tudja hirdetni. Nehogy olyat csináljunk, amit Jézus nem rendelt el. Mert az mindig annak a rovására megy, amit elrendelt. Amit elrendelt, hogy azt meg nem csinálom közben, és azt hiszem, hogy én az Úr szőlőjében dolgoztam. Nem a saját magad pecsenyéjét sütögetted, mondja majd egyszer a házúra. Mert a házúra nem csak megbízza a szolgát, hogy mit csináljon, hanem amikor hazajön, visszajön, el is számoltatja. El is számoltatja. Vagy azt mondja, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, többre bízlak ezután. El is számoltat bennünket. Kedves testvérek, íme eljövök hamar, és az én jutalmam velem van, mondja az Úr Jézus. Az én jutalmam velem van. Ugye a pogányoknak az lesz a kérdés, hogy mekkora az ítélet? A hívőknek meg az a kérdés, Jézus visszajöveteik, hogy mekkora a jutalom. Milyen nagy különbség? Az Isten ítélő széke előtt ott az a döntő, hogy mekkora lesz az ítélet. Az a külső sötétség. Jézus ítélő széke előtt meg az, aki előtt a hívők megállnak, az, hogy mekkora a jutalom. És az egyik fog kapni egy kisebb jutalmat, a másik meg egy hatalmasat biztos, de ezt titok, mert elől nem beszél nekünk máshol, vagy részletesebben Istennek az igéje. Október 30-án mindig a szívem egy kicsit megpesdül, mert 33 évvel ezelőtt akkor kerültünk az előző gyülekezetünkbe, és az úgy történt, hogy ez egy vasárnapi nap volt akkor, és péntek késő délután halt meg az elődöm. Úgyhogy átment a templomba, visszajött a templomból, leült a ház előtt, volt egy ilyen lóca, leült a lócára és meghalt. 3 nappal a nyugdíjba menetele előtt, mert november 1-én ment volna nyugdíjba. És 3 nappal a nyugdíjba menetele előtt meghalt, úgyhogy neki mindegy lett volna, hogy hány kosár diót ír be a papírba. És én meg vasárnap reggel ott voltam, és ott is maradtam 22 évig aztán, úgyhogy a környéken mondták is, hogy még ilyen gyors lelkészváltást életünkben nem láttunk. Hát tényleg gyorsan ment, de nem azért, mert rajtunk állt, hanem azért, mert az Úron. És eszembe jutott az, hogy amikor én ugye oda mentem, és azt sem tudtam, hogy eszik vagy isszák a dolgokat, ugye akkor találkoztam én is lelkészi hivatallal, pénztárkönyvvel, ugye nem csak a szolgálatokkal, és amikor kinyitottam, emlékszem a következő héten, kinyitottam a pénztárkönyvet, mert az özvegye át akart adni a hivatalt, meg a kasszát, akkor képzeljétek el, hogy a halála napján az elődöm összeadta a pénztárkönyvet. Bevétel, kiadás, maradvány. A halála előtt néhány órával. Hát ez olyan nagy csoda, és nem tudta, hát nyilván nem tudta, hogy ő most ma este meg fog halni. Össze volt adva. És testvér, ez olyan nagy dolog nekünk, hogy amikor Jézus visszajön, vajon így talál-e bennünket, hogy bevétel, kiadás, maradvány. Nincs elrendezetlen ügyem. Nincs haragosom, nincs békétlenség a szívemben. Mindent elrendeztem. Most hétfőn meghalt egy 51 éves testvérünk, aki 3 évet küzdött a rákkal, és azt mondja a testvére, aki jött a temetést intézni, hogy mindent elrendezett. Hogy a temetésén a 264. éneket énekeljük. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Az ige az 5 Mózesből legyen, hogy sas szárnyon hordoztalak titeket a pusztában. Mindent erre, mindenkit felhívott, mindenkitől elköszönt. Hát és arra gondoltam, hogy olyan jó lenne, mikor Jézus visszajön, vagy hát ha nem éljük meg, akkor ugye, ha mi is így járunk, akkor nekünk is így lennének elrendezve a dolgaink. Mert várjuk Jézust. Mert bármelyik pillanatban elvihet, és bármelyik pillanatban eljöhet az Úr Jézus Krisztus. És testvérek, még a munkátokról nem tétlenek vagyunk. Néha megtörténik az, amikor vendéget várunk, ugye, vagy ne rémítsem a testvéreket ilyennel, mikor vendégeket várunk, és ugye kész a vacsora, meg van terítve, akkor úgy leszoktunk ülni, ugye, hogy na most már csak csengetnek és jönnek. Nem tudom, ugye? Tehát már nem kezdünk bele semmibe, mert bármelyik perccel jöhetnek, úgy leülünk. Na Jézus várásában ilyen nincs. Egyrészt azért, mert nem lehet minden kész. Mert nem érjük el ezt a tökéletességet, hogy Jézus úgy jön, hogy már semmit nem igazíthat rajtam. Már nincs se egy szeplő, se egy sömörgőzés. Már semmi nincs rajtam, semmi nincs bennem, amit ne tenne helyre. Nem mondhatom azt, hogy most már minden. Én nem mondhatom, hogy minden kész. Ez csak ő mondhatja. És nem ilyen tétlenül ülünk. Nem, munkában boldog az a szolga, akit az ő ura munkában talál. És már volt szó arról, hogy nem hiába való ez a munka az Úrban. Ezt úgy végezhetjük, hogy nem hiába való. Aztán a következő, amit még felírtam, testvérek, az, hogy vigyázzatok. Ugye Jézus ilyet is mond, hogy ami az ő várása, az egy vigyázásban teljen el. Mire vonatkozott ez akkor? Én úgy szoktam ezt mondani, hogy két irányban kellett az akkori hívőknek és gyülekezeteknek vigyázni. Az apostoli leveleket, ha elolvassuk, nagyon könnyű erre rájönni. Egyrészt arra kellett vigyázni, hogy a tévtanítás benne férkőzzön a gyülekezetbe, meg az életünkbe. Ugye, valamilyen divatos tan. Nézzétek meg, Galata levelet például, Tesszalonika levelet, Péter leveleit, ugye, amelyek foglalkoznak Jézus visszajövetelével. Vigyázzatok, hogy benne férkőzzön a tévtanítás. A másik, a hívők vigyázzanak arra, hogy a világ meg ne kösse őket. Hogy ne kössön fénye meg. Hogy mondja az ének, hagyj egyszerűvé válni, s előtted élni, járni, mint vidám, boldog gyermekek. Hát ez lenne a program. Ne kössön meg ennek a világnak a fénye. Ennek a világnak a csábítása, gazdagsága, ugye? Hogy el ne ájuljunk. Mert mit ad te néked a világ? Mindaz, mit adhat semmiség. Lépj a megnyílt üdv ajtón át. Mikor teszed? Miért nem ma még? Ne kössön meg a világnak a fénye. Ez a mai korunkban, testvérek, mégiscsak ugye olyan nagy erő ez a világ. Ömlik a tévéből a műsor, a sorozat, oda kedves öregjeinket is oda cövekeli elé, aztán milyen élvezetes, hogy nem is pénzzel fizetünk, hanem, ahogy az unokám mondja, a telefonunkkal fizetünk, hogy apa a telefonjával fizetett, tudod, papa. Hát mondom, fiam, az ugyanaz. Nem, csak nem kellett érte pénzt adni. Csak nem kellett pénzt, csak jobb. És akkor nem tudtuk megmagyarázni neki, ugye, azt mondta, hogy hát azért csak jobb, csak a telefonnal fizetett, nem pénz. Pénzt nem kellett adni érte. Ugye, hát milyen nagyszerű lehetőségek, ugye? Még a csekket se kell befizetni, csak megnyomom a számítógépen vagy a telefonon a gombokat, és már levonja, nincs fáradtság, ugye, még a rolót se kell lehúzni, csak megnyomjuk a gombot, és automata rolló, és automata kapu, bár az én szomszédom azt mondta otthon, hogy amikor szó volt arról, hogy automata kapu kellene, azt mondta, hogy hát nekem automata kapu van, mert a feleségem automatikusan kiszáll és kinyitja. Neki most is automata kapu van, minek neki, ugye? Na de hát értik a testvérek, hogy annyi minden köt, a fény, a pláza, a nem tudom milyen kínálatok, ugye, hogy milyen nagy lehetőségek vannak. És hát ugye ehhez minél több pénz kell az embernek, akkor teremtsük elő, akkor fussunk ezután. Nem mondom, testvérek, tovább, de mit mond az Isten igéje nekünk? Azt, hogy Péter levelében azt mondja, hogy mivel mindezek meglesznek, tudnék, hogy Jézus visszajön, milyen szentülés kegyesen kell nektek élnetek, mivel hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő fedhetetlennek és tisztának találjon benneteket. Ugye, tisztának találjon benneteket. Erre hivatott ez a Róma 12 is, Róma 13-ból az ige, hogy mint nappal ékesen jár. Bocsánat, az éjszaka elmúlt, a nap elközelgett, vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Ugye, magyarán így fogalmazzuk meg, hogy térjünk meg, napról napra térjünk meg, napról napja térjünk az Úrhoz. Mert ugye ez elvetni, levetkőzni és felöltözni. Ez a megtérés, ez a bűnbánat a Biblia szerint. Vetkezzétek le. Annak idején Szikszai Béni bácsi írta egy levélben a következő mondatot. Földszagú kereszténységünk nem kérdi, miért késel Jézus? Hát tudjuk, hogy ő szeretett így fogalmazni. De milyen érdekes, földszagú kereszténységünk nem kérdi, miért késel Jézus? Vajon nem lett földszagú a kereszténységed? És végül hadd fejezzem be azzal, hogy a lelkipásztorom, amikor fiatalként többször imádkoztam vele, sokszor imádkozott úgy, hogy köszönöm Úr Jézus, hogy nem jöttél vissza az éjszakában. Tehát visszatekintve megköszönjük, hogy nem jött vissza. De ne álljunk itt meg, hanem tekintsünk előre. De ha visszajössz, akkor készen találj engem. Az előző gyülekezetünk mellett élt egy nagy baptista gyülekezet, és nagyon tetszett a liturgiájukban az, amikor a záró éneket eléneklik, a lelkész elmondja az áldást, akkor a gyülekezet feláll, és a lelkész annyit mond, az Úr közel. A gyülekezet pedig az, hogy bizony jövel, Uram Jézus. Ez minden Isten tiszteleten így van. És arra gondoltam, hogy mi se adjuk a láb akkor, még akkor is, ha talán nem vezetjük be az Isten tiszteleteinken ezt a liturgiai elemet, de akkor is az ige hirdető hirdesse úgy az igét, hogy az Úr közel, a gyülekezet pedig hallgassa úgy, hogy bizony jövel, Uram Jézus. És végül még egy történet. A Sárospataki gimnázium vallástanára szolgált nálunk valamikor, a volt vallástanár szolgált nálunk, és hát ugye egy humoros bácsi, és elmondta, hogy tudjátok, amikor a gyerekek ugye az órán, mit csinál a gyerek, hát néz ki az ablakon. Ugye néz ki az ablakon, és akkor azt mondja, tudjátok, azt mondtam a gyerekeknek, vagy a fiataloknak, hogy egy dolgot lehet nézni, legfeljebb a felhőket. mert bármelyik mögül előléphet Jézus. Azóta ez mindig bennem van, testvérek, mert addig, hát falusi emberként az ember csak a felhőt azt nézte, na fog-e esni, vagy nem, kell-e locsolni, vagy nem. De hogy előléphet mögül-e Jézus, azóta tudom, és akkor tanultam meg én is. Hát most nem azt mondom, hogy a felhőket figyeljétek, de annak tudatában éljünk, hogy bármikor előléphet mögül-e a mi drága Urunk. Legyünk erre készen, hogy elvigye felhőkön át elkészített mennyasszonyát. Amen.
Köszönjük Horváth Géza lelkipásztor testvérünk ige szolgálatát. Kedves testvérek, az volt a mai napra az elhatározásunk, hogy néhány dologról szót ejtünk Isten igéje alapján, amely dolgokban nekünk hívő embereknek napról napra gyakorolni kell magunkat, amelyekben újra és újra meg kell újulnunk. Így hallottunk a naponkénti imádságról, a naponkénti ige tanulmányozás, az ige kutatás szükségességéről, a naponkénti önmegtagadásról és kereszthordozásról, a naponkénti szolgálat szükségéről, a naponkénti közösség gyakorlásról, és most legutolszor a naponkénti várakozásról. Bátorítom a testvéreket arra, hogy Isten igéjét vegyük, fogadjuk szívünkbe, forgassuk ezt, és gyakoroljuk tudatosan magunkat mindabban tovább, vagy kezdjük el ezekben gyakorolni magunkat, amelyekre ő ma különösképpen is fölhívta a mi figyelmünket.
Dicsőítünk, Úr Jézus Krisztus, mert a te helyettes áldozatod teremtette meg annak lehetőségét, hogy bizalommal tekinthetünk, várhatjuk visszajöveteledet, mint ítélő bírójét, mert már helyettünk elszenvedted az ítéletet. Köszönjük neked, hogy ennek a reményében és ennek a hitében, bizalmában tölthetjük mindennapjainkat. Köszönjük neked, hogy felhívtad újra figyelmünket arra, hogy te várod azt, hogy veled beszéljünk, veled közösségünk legyen. Köszönjük, hogy igéd által tanítani, vezetni, inteni szeretnél, és ezért fontos, hogy bennünk is meglegyen a vágy arra, hogy keressük a te akaratodat naponta igédből. Köszönjük neked, hogy olyan közegbe helyeztél, mint halat a vízbe, hogy ott örömünk lehet, ott élhetünk igazán a te országod népe között, és hogyha olyan feladatokra küldesz, olyan kereszteket adsz nekünk, amit hordoznunk kell, akkor is avval a bizalommal és örömmel hordozhatjuk, hogy téged mutatunk föl a világnak, a te országod dicsőségét mutathatjuk meg a környezetünkben élőknek, hogy a te fényedből lámpások lehetünk abban a környezetben, abban a sötétségben, ami vakon tapogatódzik. Köszönjük neked, hogy ilyen reménységgel, ilyen naponkénti munkával, feladattal látsz el, és nem kell tétlenül néznünk, várnunk, hanem boldog akkor lehetünk, hogyha munkában találsz. Így ezzel a reménységgel és ezzel a megtelt szívvel, megtelt lelki kosárral indulunk haza, és köszönjük, hogy ebben te fogsz előttünk járni mindenkor. Te adod a feladatot, te adod a vigasztalást, tőled kapjuk az intést, bátorítást, és egyszer majd magadhoz veszel dicsőségedbe. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A békesség Istene pedig, aki kihozta halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, ami Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkáván ti bennetek, ami kedves ő előtt a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.